Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, azoknak, akik nem szoktak strasbourgi közvetítéseket nézni. Ma egy meglepetés nap volt, elképesztő politikai show, így is fogalmazhatnám. Orbán Viktor értékelte a magyar elnökséget, reagáltak rá a politikai barátai és ellenfelei. Volt minden, kiabálás, éneklés. Egy adott pillanatban az is elhangzott, hogy ez itt az Európai Parlament, nem az Eurovíziós Dalfesztivál. A vonalban van Arató László, az eurológus szerkesztője. Arra kértem, hogy beszélgessünk a mai napról és az utóbbi napok hangulatáról, sajtótájékoztatókról. Mi folyik Strasbourgban, Brüsszelben? Mi ez, ami idáig ömlik a Székelyföldig?
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat. Mindez Orbán Viktornak tudható be, vagy neki köszönhető, aki hosszú évek után, ha jól számolom, 6 éve nem volt az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament egy politikai testület, tehát ott a politikai vélemények, hangulatok, indulatoknak az elsődleges terepe európai szinten, és a magyar miniszterelnök köt szerintem nem véletlenül nem hívták eddig, nagyon sok vita van az Európai Parlament és Magyarország között, most azonban nem lehetett megúszni, vagy kikerülni azt, hogy Orbán Strasbourgba utazzon, mivel az Európai Uniós elnökség, a magyar elnökségről kötelezően az adott ország miniszterelnökének kell tartani egy tájékoztatót. Ugye érdekes a helyzet, hiszen az elnökségnek a többünk fele már eltelt, kevesebb van hátra, mint amennyit vettettünk, és csak most történt meg ez az értékelés, ez a program bemutatása, ami mondjuk abban a szempontból valamennyire magyarázható, hogy egy nagyon átmeneti időszakban vagyunk az európai választások után. Pár héttel ezelőtt az árvíz miatt nem tudott elutazni Orbán Viktor Strasbourgba, de hát akkor is július óta azért lehetett volna talán erre alkalmat keríteni. Na most a mai vita, ez egy 3,5 órás vita volt, tegnap volt egy 2 órás sajtótájékoztató, tehát most kaptak Orbán Viktorból éppen eleget az Európai Parlamentben. Én nem gondolom azt, hogy itt bármit meg kellett volna oldani, vagy bármi megoldódhatott volna. Itt inkább arról van szó, hogy a szelepek kinyíltak, és mindenki vérmérsékleteinek megfelelően elmondta, főleg Orbánnal szemben, de van, aki Orbán védelmében is a politikai álláspontját. A miniszterelnök meg reagált ezekre. Nem tűnt nekem úgy, hogy őt túlzottan zavarná, vagy túlzottan leblokkolt volna a sok bírálattól, amiközben tényleg valóban volt minden, tehát magyar belpolitikától Putyin trójai falováig elhangzott nagyon sok minden, de hát ezt a vitát le kellett tudni, és én azt gondolom, hogy nem nagyon lehet tanulságot vonni, ha csak talán annyit nem, hogy Orbán megítélése kapcsán végérvényesen, vagy hát ilyet nem mondjunk soha, de azért eléggé láthatóan ketté szakadt az európai közvélemény, van egy többség, amely egyáltalán tudja elfogadni Orbánnak a politikáját, és van egy kisebbség, amely viszont rajong érte.
De most, aki hallgatta ezt a vitát, mondjuk csak félfüllel figyelt oda, az azt hallhatta, hogy Orbán Viktor megpróbálja valamilyen szakpolitikai téren, vagy tartalmi, vagy stratégiai téren tartani a diskurzust, és mindig kifut politikai, vagy már nem is politikai ügyek felé. Hát a Fidesz felszólalói rendre a Magyar Péter magánügyeit hozták elő, és nem beszéltek arról, amiről a saját miniszterelnökük beszélni akart. Lehet esély arra, hogy itt elkezdődjön valamiféle tartalma, vagy mi lehet a kifutása egy ilyen napnak? Visszatérünk a stratégiai kérdésekhez?
Hogyha annyit személyest mondhatok, én elég sokszor szoktam hallani a magyar képviselőket, köztük a fideszes képviselőket, de most azért a fideszes RP képviselők alulmúlták magukat, tehát olyan személyeskedés, és most teljesen mindegy, hogy Magyar Péterről beszélünk, vagy nem róla beszélünk, ők mondjuk róla beszéltek, de hogy maga ez a stílus és a hangnem az olyan volt, hogy az Európai Parlament elnöke is, aki egyébként tűri a vitákat, meg a kemény hozzászólást is szóvá tette és rendre utasította egyik másik képviselőket. Amit a magyar elnökség programját illeti, arról kevesebb szó esett, de tulajdonképpen azt kell látni, hogy az Európai Parlamentnek az elnökség programjába egyrészt nincs beleszólása, másrészt olyan dolgokról van szó, ami a tagállamokra tartozik. Tehát az, hogyha a magyar elnökség nyit 10 a tanács napirendjére, az majd a tagállamokat fogja érinteni. Egyik. Másik pedig az az, hogy amiről szó van, amit az elnökség képviselni akar, és akkor itt nevesíthetjük ugye az európai versenyképességet, az illegális bevándorlás elleni küzdelmet, a kohéziós politikák jövőjét, egy gazdabarát mezőgazdaságot. Szóval ezek nem olyan dolgok, amik 2-3 hét alatt, általában az elnökségi programok nem olyanok, amik 2-3 hét alatt megoldódnak, megoldódhatnak, hanem egy folyamat kellős közepében vagyunk mindig. Ezeket az ügyeket vinni kell, menedzselni kell tovább. A magyar elnökség, ugye mivel egy átmeneti időszakban vagyunk, és gyakorlatilag nincs Európai Bizottság, amelyek az intézményközi tárgyalásokon ott lehetne, anélkül meg nem nagyon van tárgyalás, abból a szempontból ki van szolgáltatva, hogy, és ezt már nyilván fogjuk később olvasni, hogy nagyon kevés ügyet, nagyon kevés jogszabályt tud elvinni az elfogadásig, azok közül, amelyek most folyamatban vannak, egyszerűen fizikailag ez nem lesz lehetséges, az Európai Bizottság majd csak decemberben fogja megkezdeni a munkát, aztán jön a karácsony, szóval itt nem lesz jelentős eredménye a magyar elnökségnek abból a szempontból, hogy itt el tudják mondani, hogy elfogadtunk nem tudom hány tucat jogszabályt, és így akkor ezeket a dolgokat is gördülékenyebben meg tudtuk oldani. Itt ami történni fog, az majd hasonló politikai viták a tagállamok között, illetve, hogyha valamit mégis lehessen majd mutogatni, az az európai versenyképességi stratégiáról szóló megállapodás a tagállami vezetők aláírásával majd novemberben. Azt gondolom, hogy ez lesz az, amit a magyar elnökség majd fel tud hozni, és meg tud mutatni, hogy na akkor ezt sikerült nekünk elérni. Ez lesz a valószínűleg a leglátványosabb, és mondjuk a legelőremutatóbb lépés, de tegyük hozzá megint azt, hogy ezen belül, tehát ezen a témán belül folytak eddig is európai jogalkotási folyamatok, az Európai Bizottságban számos javaslata van a tagállamok előtt, ez folyamatosan téma, most ezeket újra fogják rendszerezni, és beleszűrve egy papír.
Az előbb azt mondtam, hogy úgy tűnhetett, hogy Orbán Viktor próbálja a szakpolitikai téren tartani a diskurzust, de hát azt is hozzá kell tenni, hogy azért volt az ő felszólalásában egy ilyen önapológiai, önvédelmi szándék is, kicsit nem tudom, hogy mennyire ért velem egyet Arató László, hogy kicsit az volt az érzésem, mint hogy a saját stratégiai döntéseit védené, reklámozná, itt például az akkumulátorgyárakról nagyon hosszan beszélt, azokról az akkumulátorgyárakról, amelyek körül Magyarországon elég sok vita van, és hát elég korszerűtlennek minősíti nagyon sok kritikus ezeket a beruházásokat. Mennyire volt ez egy ilyen önvédelmi beszéd?
Szerintem sok területen tetten érhető ez, amit említesz. Például ugye folyamatosan bírálja a magyar kormányfő az európai autógyártási politikát, azt a gyakorlatot, ami ugye a zöld átállásnak a része a belső égésű motorok kivezetésével kapcsolatban, hogy erre nem áll készen Európa, és hogy tönkreteszik az európai autóipart, aztán pedig behozza valóban az akkumulátorgyárakat, ami egy sikertörténetnek nevezte, de más területen is például a magyar családpolitikát, ahol ugye szintén meg lehet támadni a magyar fejleményeket, hiszen megszületett gyermekek számában rekord alacsony szintet értünk el nagyon hosszú évtizedek óta, de mégis a családpolitika egy olyan dolog, amit a magyar miniszterelnök rendre elmond, hogy ez egy követendő példa az európai országok számára. Ezek a dolgok azért eléggé hát mi beszoktak találni, tehát ilyenkor aztán jött a egyik oldal a fújolás, másik oldalon a tapsolás, tehát én nem gondolom, hogy azt, hogy ez mindezek véletlenül hangoznak el, tehát Orbán Viktor tudja azt, hogy kell mondjuk provokálni is úgy a hallgatóságát, hogy egyébként úgy tűnjön, hogy ő most egy nagyon előremutató beszédet tart, és egy pozitív gondolatokat fogalmaz meg, de azért oda-oda szúr a bírálóinak. Ami érdekes volt, hogy valóban az első felszólalása, tehát maga az elnökségi program, ez egy kiegyensúlyozottabb volt olyan értelemben, hogy próbált a szakpolitikákról beszélni, kevesebb volt a politikai üzenet. Aztán, mikor a reakciók során a képviselők, a pártok, az Európai Bizottság elnöke nagyon súlyos vádakkal illette őt, akár az európai fellépését illetően, akár a magyarországi politikáját illetően, akkor a viszontválaszban már ő sem maradt adós a különböző személyes kedvű megjegyzésekkel, és ott már szó sem volt elnökségi politikáról, hanem csak erről a politikai csörtéről, tehát ott igazából, és utána pedig a következő egy-két órában valóban nagyon sok indulat szabadult el föl, felszínre.
Volt egy nagyon furcsa momentum. Több ilyen érdekes zavar keletkezett ebben az adok-kapok játszmában, amikor megjelentek olyan képviselők, akik megpróbáltak valamiről másról beszélni, vagy valami tényleg a saját körzetüket, országukat érintő ügyről beszélni. Ilyen volt a görög, de számunkra nagyon érdekes volt az egyik román felszólaló, mert hogy megpendítette ezt a bolgár-román schengeni, teljes körű schengeni csatlakozást, amiről érdemi beszéd, érdemi előrelépés nem nagyon lehet ilyen hangulatban, különösen nem, hogy mindent, de minden figyelmet elvitt a magyar belpolitika. Vissza lehet térni ezekhez, vagy van esély arra, hogy ebben a hangulatban felmerüljenek érdemben ilyen nem magyar ügyek, hogy egy kicsit kilépjünk ebből a magyar-magyar adokkapokból?
Egy ilyen európai parlamenti vitában én nem gondolom, tehát és ez mondjuk ebből a szempontból, bár a hőfokot tekintve igen, de egyébként a típusát tekintve nem különbözik, tehát amikor a spanyol miniszterelnök volt itt, akkor ugyanilyen spanyol belpolitikai vita zajlott le, amikor a szlovák, akkor szlovák belpolitikai vita, teljesen mindegy, tehát ott eleve a felszólalókat és a frakciók úgy delegálják, hogy azért arányaiban az adott nemzet, tehát az adott miniszterelnök nemzetisége szerinti felszólalók túl vannak reprezentálva minden frakció részéről, azok nyilván a belpolitikáról fognak beszélni. Az érdemi munka az nem így zajlik, az Európai Parlament egy politikai fórum, az érdemi munka az a tagállamok tanácsában zajlik, és például a román-bolgár schengeni tagság, ami a magyar elnökségnek egy kiemelt célja, sőt az is elhangzott, hogy ez lenne talán a legnagyobb eredmény, hogy sikerülne elérni, tehát a teljes jogú tagságot Schengen kapcsán, de ez nem az Európai Parlamentre tartozik, az Európai Parlament ebben nem dönt, itt majd az osztrákokat kell majd meggyőzni a tanácson belül, hát ugye kérdés, hogy Ausztriában is mi fog történni ezzel kapcsolatban, de ez a tagállamokra tartozik, hogyha ott sikerül mondjuk az elnökségnek egy áttörést elérni, akkor az egy nagyon komoly, tehát arra lehet majd büszkének lenni, de nem biztos, hogy ez az elnökségen múlik, de mondom még egyszer, a fontos dolgok, azok a tagállamok szintén dőlnek el, a parlament egyrészt politizál, másrészt pedig, amikor már van egy ilyen tagállamok által meghozott döntés, akkor azt megerősítjük mondjuk az Európai Parlamentben, de a lényeg az mindig a fővárosoknál van.
Tehát most nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Parlament a belpolitikai csatározások meghosszabbított terévé vált, nem csak Magyarország esetében, hanem ez akkor most így fog menni, hogy amit nem lehet itthon elintézni, amit a négy fal között, vagy a nem tudom hány határ között nem megoldható, azt majd lemecseljük Strasbourgban?
Azt látni kell, hogy az európai politikában is vannak változások. Tehát ami megvan kicsiben egy tagállamban, az nagyban megvan az Európai Parlamentben is. Ugyanazok az ideológiák küzdenek egymás ellen. Tehát ez ne legyenek illúzióink, ez nem fog megváltozni. Vannak egyébként szakmai viták az Európai Parlamentben, és van körülbelül 10-15 képviselő az ilyen vitákon, tehát szokott lenni az, hogy tényleg szó van a versenyképességről, vagy egy iparágnak a helyzetéről, vagy valamilyen nagyon szigorúan vett szakpolitikáról, amivel kapcsolatban van jogszabályjavaslat, amiről tárgyalni kell, amit el kell majd fogadni. Tehát azért van ilyen is az Európai Parlamentben, csak az nem a hangos része, ott nem lesz több száz ember, és nem lesz egy 3,5 órás vita, hanem azt le tudják egy óra alatt, és tényleg vannak bent 15-en.
Mennyire érződött az, hogy átrendeződtek a frakciók, jelentősen csökkent a zöldek, a liberálisok száma, megjelentek a patrióták Európáért, és úgy átrendeződött az Európai Parlament.
Ugye most 8 frakció van az Európai Parlamentben, 7 volt az előző ciklusban, ami újdonságnak számít, az valóban létrejöttek a patrióták, egyből a harmadik legnagyobb erő lettek, 86 képviselővel, jól emlékszem, és létrejött a szélső jobboldali szuverén nemzetek Európája is 26 képviselővel, ez ők a legkisebbek, és maradtak a többiek a hagyományos pártok. Ami például Magyarország kapcsán nagyon látványosan szembetűnő, de ez valószínűleg vissza fog köszönni fontosabb ügyeknél is, hogy az az öt párt, amelyik vagy folyamatosan, vagy pedig ügyek mentén együttműködik, azok tartják, szorosan tartják a kapcsolatot, tehát van egy erős többsége a liberális, szociáldemokrata, néppárti tengelynek, ezek sok mindenben nem értenek együtt, de a fontosabb döntéseknél együtt fognak szavazni, és akkor ők mellé csatlakoznak ilyenként, például a magyar jogállamiság megítélésében biztos, a zöldek is, és a szélső baloldali frakció tagja is. Tehát a parlament azzal, hogy módosult, vagy tehát egyrészt töredezettebb lett, másrészt nagyobb lett a szakadék a két oldal között, én gondolom, tehát nem nagyon látható az átjárhatóság. Ugye ez meglátszik azon is, amit visszatérően sérel az Orbán Viktor is, hogy a patriótákat és ezt a szuverén nemzetek Európája csoportot kizárták a parlamenti vezető pozíciókból, és még bizottsági alelnöki helyet sem kaptak, holott létszám arányosan elvileg ez járna nekik, de egyfajta ilyen egészségügyi kordonba vonták őket a többi nagy pártok. Ez is azt mutatja, hogy itt azért egy nagy törés van az idei választásokat követően az úgynevezett pro-Európa erők és az Európa kritikus, Európa szkeptikus politikai csoportok között. Most, ami a számokat nézzük, akkor egyébként a pro-Európa erőknek az abszolút többségük van, tehát az összes képviselőnek több mint 400 képviselővel rendelkezik csak a három nagy párt, tehát a liberálisok, a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták, ők gyakorlatilag minden döntést meg tudnak hozni, anélkül, hogy bármilyen szövetség, további szövetséges kellene. Nekik is, én azt gondolom, hogy ezt a helyzetet ők tisztán látják is, meg használják is.
Na hát ez a mérlege a mai napnak, amikor Orbán Viktor ismertette Strasbourgban a Magyar Uniós Elnökségi programot és terveket és eredményeket. Nagyon éles vita volt. Érdekes dolgok történtek a sajtótájékoztatókon is. Például Orbán Viktor hosszan beszélt a sajtó képviselőivel, válaszolt a kérdésekre, és hát volt incidens is. Azt hiszem, hogy egy BK-s aktivista zavarta meg az egyik sajtótájékoztatót. Milyen az élet a parlamenti üléstermen kívül?
Igen, valóban egy Gyekicki Márton DK-s érdő önkormányzati képviselő a sajtótájékoztató elején berontott, és a Putyinhoz meg a kínai elnökhöz fűződő kapcsolatáról faggatta volna, hogy hajták volna a biztonsági őrök a miniszterelnököt, meg elmondta, hogy mennyiért feltett a kérdés, hogy mennyire árulta el a hazáját. Ez egy persze rövidebb akció volt, kivitték a teremből. Amúgy önmagában már az egy újdonság, hogy Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart. Tehát én most, hogyha nagyon vissza kellene emlékeznem, akkor szerintem utoljára olyan sajtótájékoztató, hogy leül a miniszterelnök és előzetes, tehát hogy nem irányította, amit kérdezik, hanem bárki egy újságíró oda, vagy fölteszi a kezét, és megkapja a kérdés lehetőségét. Az utoljára szerintem 2017-ben volt ilyen a valamelyik EU csúcs után, addig rendszeresen, de azóta egyáltalán nem. Tehát ez már önmagában indokolta azt, hogy egyrészt nagyon sok újságíró volt jelen a sajtótájékoztató, nagyon sok volt a kérdés, meg hát nyilván Orbán Viktor az egyik legérdekesebb miniszterelnök ebből a szempontból, hiszen rengeteg konfliktusa van az Európai Unióval, egyes tagállamokkal, tehát tőle aztán bőven van mit kérdezni, de mondom, mert az elmúlt években abszolút távol tartották őt az ilyenfajta nyilvánosságtól. Most, hogy ez jelent a változást, vagy nem, azt nem tudom, de a magyar magyar kommunikációhoz hasonló Brüsszelbe, például a magyar külügyminiszterrel is, aki szintén évek óta nem hív meg csak kormánypárti újságírót a sajtótájékoztatójára. Addig nem volt gond azzal, hogyha más is oda ment, azóta gond van vele. Tehát ez a helyzet egyrészt mutatja azt, hogy nagy lenne az érdeklődés a magyar vezető politikusok iránt, másrészt viszont van a magyar kommunikációban valamiféle tartás, vagy félsz, vagy nem tudom, hogy mi a helyes kifejezés, ami miatt igyekeznek a tőlük független újságírókat távol tartani maguktól.
Én figyeltem az arcát Orbán Viktornak, amikor Gyakicki Bálinton berontott. Nem mondom azt, hogy teljes mértékben felkészülten fogadta, bár utána megpróbálta a szokott módon viccel elütni a helyzetet. Ez az intermezzo mennyire ritka, hogy ilyesmi történik. Most ez furcsa feltenni Romániából, aki egy Diana Sosákát adott az Európai Parlamentnek.
Én azt gondolom, hogy tehát ilyen jelenetek beleférnek az európai politikába, tehát ilyen van, tehát a politika az érzelmeket vált ki. Az nyilván más, hogy az Európai Parlamentben történik mindez, és nem egy lakossági gyűlésen, hogy oda mennek, azt megpróbálják a miniszterelnököt, de az Európai Parlament, mondom, hát ez egy politikai szervezet, ott vannak mindenféle politikai elkötelezettségű emberek, ami a miniszterelnök ilyen reakciókat vált ki. Nyilván nem minden miniszterelnököt rohannak le így, hogyha ide jön az Európai Parlament, de van, akit meg sem ismernek, mert nem tudják, hogy ki az, de hát Orbán Viktor azért mondhatjuk azt, hogy tett ezért, tehát ő azért nem felvállalja a konfrontációkat. Valóban úgy tűnt nekem is, hogy egy kicsit meglepte ez a dolog, de aztán lereagálta. Alapvetően egyébként ebből is, meg a mai vitából is az derül ki, hogy amikor Orbánnak keményen beszólnak, akkor ő nem maradós a válaszsal, tehát azért tényleg benne van a politika jellemzőnyében évtizedek óta, tehát ő neki erre tudnia kell, felkészülnie, és van, amikor látszik is rajta, hogy ő tulajdonképpen ezt élvezi, tehát tud riposztozni, tud el tudja ütni viccel, megvannak a válaszai, szóval látszik azért rajta, hogy a politikát nem ma kezdte, hanem már jó régen. Ilyen jelenetek, ilyenek előfordultak, eddig is elő fognak fordulni a jövőben is, megtörtént, aztán megyünk tovább, mint ahogy például a parlamenti ülésen is ma Orbán megszólalásai után, vagy egyik erősebb mondata után párhuzamosan volt fújolás és tapsolás, szóval tényleg azért kicsit néha a cirkuszra emlékeztetett.
Aki azt állítja, hogy Brüsszelben vagy Strasbourgban nincs élet, hát az ma csúnyán ráfarag, mert nagyon pörgött az Európai Unió központja, és hogy ez a pörgés hogyan folytatódik, azt az eurológus tudósításaiból nagyon jól lehet követni, olvasható a HVG oldalán. Arató László mint szerzőire hivatkozik a Magyar Hang is, van magyar sajtó is, bármennyire meglepő, még mindig van, és benne vannak ilyen fontos források, kövessék az eurológust és Arató Lászlót is. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltál, hallattad azt, ami történt, és várunk vissza hullámhosszainkra.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót. Én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője, Arató Lászlóval búcsúzunk, viszont hallásra.